Halleluja, Jézus él, és ebben a reménységben, a feltámadás erejében szeretnélek én is nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszönteni benneteket 2026 húsvétján, ami azt jelenti, hogy már 2026 év eltelt azóta, hogy Jézus megszületett, és közel ugyanannyi idő eltelt, hogy feltámadt, és azóta tart a visszaszámlálás, hogy vissza is térjen értünk, és hazavigyen bennünket. Hát erről a reménységről szeretnék beszélni ma, úgyhogy így hallgassuk figyelemmel a feltámadás igéit Máté evangéliuma 28. fejezetéből. Az első verstől olvassuk Isten igéjét, tehát Máté evangéliuma 28. fejezetéből. A szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott megtaláljátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Idáig a feltámadás üzenete. Imádkozzunk! Úr Jézus, legyél üdvözölve itt a köreinkben, mint feltámadt és győztes Úr. Urunk, szeretünk téged. Ez a legelső és legfontosabb, amit el szeretnénk mondani ezen a mai ünnepi délelőttön. Szeretünk téged. Te vagy az életünk értelme, te vagy a mi mindenünk, te vagy a célunk, Urunk, és te vagy, Urunk, az, aki vezetsz bennünket győztesen, dicsőségesen, diadalról diadalra egészen addig, amíg hazaérünk. Úr Jézus, kérünk, ajándékozz meg a te szavaddal, a te üzeneteddel. Szükségünk van rád, Urunk, hogy eltörzsd a szívünket reménységgel és a feltámadás erejével. Kérünk, Urunk, így foglalj helyet közöttünk. Fogadd a mi dicséretünket, és fogadd a szívünket, amit átadunk neked, hogy formáld a te tetszésed szerint. Amen. Foglaljatok helyet. Pál apostol a Filippi levélben olyan bizonyságot tesz, ami egészen zavarba ejtő, és 2000 év óta próbálunk ehhez csatlakozni. Azt mondja a Filippi levél 3. fejezetének a 8. versétől, hogy Krisztusért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy megismerjem őt, és feltámadása erejét. Hogyha egyetértünk abban, hogy Pál apostol a valaha élt keresztények közül az egyik legnagyobb hatású, akkor azt gondolom, hogy felmerül a kérdés, hogy mitől volt ilyen nagy hatású Pál apostol. Hát íme itt van rá a válasz. Hogy Pált annyira megragadta a feltámadás ereje, hogy azt mondta, hogy semmi nem olyan fontos. Hivatkozhatnék a tudásomra, mint elismert és nagy hatású rabbi. hivatkozhatnék a származásomra, mert zsidó vagyok, hivatkozhatnék a politikai vallási beágyazottságomra, mert farizeus vagyok, de semmire nem hivatkozott ezek közül, hanem azt mondta, hogy az életemben egy igazán fontos dolog van egészen addig, amíg meghalok, mert Krisztus feltámadt és visszajön, és egészen addig nekem egy dolgom van, hogy megismerjem őt. Mert hogyha megismerem őt, akkor a feltámadás ereje az enyém lesz. Úgyhogy a mai délelőtten a feltámadás erejéről szeretnék beszélni, és szeretném, hogyha a szívünkben, az agyunkban, az értelmükben mindenhogyan egy határozott váltó állítást tennénk, ha eddig nem történt meg, akkor a mai délelőttön mindenképpen. Hogy ráálljon az egész gondolkodásmódunk, a bensőnk arra a megközelítésre, hogy semmi nem olyan fontos, mint az élő, feltámadt, názáreti Jézus Krisztus megismerése. Hogyha ez van a szíved mélyén, hogyha ez hajt, akkor minden kiegyenesedik. Egyébként tele leszel kérdésekkel, bizonytalansággal, kétségekkel, zavarodottsággal, de hogyha ez az egy cél lebeg a szemed és az értelmed előtt, hogy én semmi más nem akarok, mint megismerni a feltámadt Jézust, akkor ez mindent helyre rendez az életedben. A feltámadás olyan, mint a gravitáció. Azt mondja Pál, hogy a feltámadás egy erő. A feltámadás egy olyan erő, mint a gravitáció. Húzza egymáshoz a dolgokat. És azt látjuk itt a felolvasott igében, hogy a feltámadás ereje erőnek erejével húzza egymás felé egyre nagyobb erővel a mennyet és a földet. Miért van szükség arra, hogy a menny és a föld elkezdjen újra közeledni egymáshoz? Azért, mert a bűneset kapcsán az egyébként egységes teremtett világ, ami mennyei és földi szférából állt, hihetetlen gyorsasággal elkezdett távolodni egymástól, és szétszakadt. És nincsen átjárás a kettő között, legalábbis az ember számára nincsen átjárás jelenleg a földről a mennybe. De még azt is szeretném bemutatni nektek, hogy a mennyből is kevésszer jönnek le a földre, pont emiatt a szétszakítottság miatt. Ugye azt olvastuk, hogy íme nagy földrengés támadt a feltámadáskor, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Jézus 33 éves életének az ideje alatt a legelején, a születésénél látunk több angyali megjelenést, és itt a feltámadásánál. Időközben alig egy néhányszor tapasztalunk olyat, vagy látunk olyat az igében, hogy angyalok jelennének meg. Jézus a teljes szolgálatát itt a földön hamisítatlan emberként élte le, a menny mindenféle hatása és közben járása nélkül. Természetesen ő maga Isten fia, nehogy félreértésessék, és a Szentlélek dolgozott benne erőnek erejével, és így képes volt Isten ereje által jeleket és csodákat és gyógyításokat véghez vinni, de azt a roppant hatalmat, ami őt a mennyben jellemezte, és a mennynek az egész berendezkedését és a seregét az ő nyilvános szolgálata alatt, az élet útja alatt nem hívta segítségül. Ezzel is illusztrálni akarta, hogy ő emberré vált, egyé vált közülünk. És mégis a születésénél angyalok hozzák a hírt, és a feltámadásakor angyalok hozzák a hírt, mert elkezdte a feltámadás ereje összehúzni az egészen addig szétszakadt két szférát, a mennyet és a földet. És azt mondja maga Jézus, amikor elkezdi a szolgálatát, hogy az az üzenet, amit hozok nektek, hogy elközelített a mennyek országa. Közel jött a mennyek országa, és ez a közeledési folyamat innentől meg sem fog állni egészen az újjáteremtésig. A feltámadás úgy is mondhatjuk, hogy újra nyitotta a menny és a föld közötti kapcsolatokat. Mert amikor az ember felrúgta az Istennel kötött szövetséget, amit Isten az emberrel a teremtésben kötött, és borzalmas rútul visszautasította Isten szeretetét, akkor amikor a föld elkezdett elszakadni a mennytől, akkor egy ellenséges területté vált a föld a menny számára. Mert abban a pillanatban, hogy az ember a sátánnak szavazott bizalmat Isten helyett, a sátán uralma alá került a föld. Így aztán a mennyből, amikor érkeztek a küldöttek, akkor mindig ellenséges területre léptek. Hát, hogyha figyelmesen olvassátok a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy az ember sincs itt biztonságban a földön, mert az ördög lépten nyomon az életére tör. És amikor Isten bejön ebbe a világba, hogy az üdvtörténetet elindítsa, majd véghez vigye, akkor rendszeresen az ellenségnek a gyilkos indulatával találkozik. Hát mit látunk? Azt látjuk, hogy amikor Mózes megszületik, akkor abban a pillanatban lép az ördög, és elkezdi pusztítani a gyerekeket, a védteleneket, hogy ne születhessen meg az a szabadító, aki majd az egyiptomi fogságból kiszabadítja Isten népét. Abban a pillanatban, hogy Isten jön és szabadítani akar, az ördög megjelenik, és a gyilkos indulattal próbálja pusztítani az Isten küldöttét. Amikor Jézus megszületik, akkor Heródes király az egyiptomi fáraóhoz hasonlóan abban a pillanatban elrendeli, hogy meg kell ölni Betlehem környékén minden 2 évesnél fiatalabb gyermeket. Miért? Hogy ne születhessen meg a szabadító, aki majd a bűnből szabadítja meg az Isten népét. A föld tehát ellenséges terület. Izraelt kiválasztja az Úr, hogy képviselje az ő nevét, és bemutassa Izrael területén az Isten által vezetett ideális társadalmat. És amikor ez a nép jól működik, és komolyan veszi Isten törvényét, és valóban a mennyből irányítják, akkor mi történik? A környező népek folyamatosan rájuk támadnak, és el akarják őket pusztítani. Tehát a föld a menny számára ellenséges területté vált. Na hát ezt az ellenségeskedést akarta az Úr egyszer s mindenkorra végérvényesen megszüntetni, és amikor újra elkezdenek az angyalok jönni-menni a menny között, és itt egy angyalt olyan pozícióban látunk, ahogy talán még soha máshol a Bibliában, vagy nagyon kevésszer, ülve látjuk ezt az angyalt, ez azt mutatja, hogy a menny és a föld közötti ellenségeskedés a végéhez közeledik, és kezdhetünk megnyugodni. A feltámadás tehát újra nyitja a menny és a föld közötti kapcsolatokat. Hát ma nem kell messzire menni, hogy ezt érzékeljük, hogy mi történik akkor, hogy a 2 ország között megszakad a diplomáciai kapcsolat. Megszakad 2 ország között a diplomáciai kapcsolat, és hopp! A világ olajszállításának az 1/5 nem ér célba. Megszakadt 2 ország között a diplomáciai kapcsolat, és a következő mi? Az, hogy nem csak a diplomácia szakad meg, hanem bármiféle kapcsolat megszakad, amikor háborúban állnak egymással. Na hát így volt a menny és a föld is, és ezt a széttöredezettséget akarta Isten megszüntetni, és ez az, amit meg is fog szüntetni. Mert a feltámadás ereje elkezdi a 2 világot, ami valójában egy, és az Isten uralma alatt áll, mert Isten így teremtette meg, és így képzelte el, hogy ezt a 2 világot végérvényesen újra egyesíti. A feltámadás ereje húzza össze ezt a 2 világot. Márpedig, hogyha a feltámadás olyan erős, hogy a szétszakadt mennyet és a földet is összehúzza és végső soron újra egyesíti, akkor a feltámadás ereje a te hétköznapjaidban minden széttartót, ami távolodna egymástól, képes újra közelíteni. A feltámadás ereje az, ami hogyha 2 világot képes újra egyesíteni, akkor képes a te szétszakadt kapcsolataidat is, amik távolodnak egymástól, képes újra összehúzni. Van olyan, aki most megjelenik a lelki szemeid előtt, a szívedben? Nem kell feltenni a kezedet. Akiről úgy érzed, hogy hát az, hogy ez a kapcsolat megjavuljon, ez már lehetetlennek tűnik. Az, hogy valaha is ez a kapcsolat ugyanolyan szoros legyen, mint amilyen volt, és ne távolodjon egyre jobban egymástól, ne távolodjunk egyre jobban egymástól, akivel megromlott a kapcsolatunk, ez lehetetlennek tűnik. Hogyha van ilyen, aki most megjelent a lelki szemeid előtt, akkor szeretnélek bátorítani arra, hogy a feltámadás ereje az, ami összehúzza a dolgokat. Mert olyan erős, erősebb, mint a gravitáció. Hogyha megpróbálnál felrepülni a holdra, mint ahogy a gyerekek a trambulinban ugrálva azt mondják, hogy most olyan magasra ugrok, hogy felrepülök a holdra. Most olyan magasra ugrok, hogy lerugom a repülőgépet. A gyerekek szoktak ilyeneket mondani a trambulinban ugrálva, mert komolyan elhiszik, hogy még egy kicsit ugrálnak a trambulinon, és nagyon magasra fognak menni. Aztán minél idősebb vagy, tapasztalni fogod, hogy ez olyan erő, a gravitáció, ami itt tart a Földön. A feltámadás ereje olyan erő, ami képes Isten akaratából újra összehúzni és egybeforrasztani azokat, amikről úgy tűnik, hogy már végérvényesen eltörött. A másik ilyen kiemelt kapcsolat, amiben sokan érzik azt, hogy menthetetlenül eltörik, ez a házasság. Hogyha úgy vagy ma itt, hogy úgy érzed, hogy a házasságod nem az igazi, hogy valahogy, valamikor időközben elkezdtünk távolodni egymástól, és már nem olyan, mint volt. És szinte úgy érzed, hogy ez menthetetlen. Akkor szeretnélek bátorítani, és az ige alapján felnyitni a szemedet, és a szívedbe ültetni a reménységet, hogy van remény, hogy a feltámadás ereje összehúzza a házasságodat. És az, ami elkezdett távolodni, az újra egyé válhat, és jól működhet. Sőt, a feltámadás ereje által még jobban működhet, mint ahogyan addig volt, amikor úgy érzed, hogy elkezdett eltávolodni. Amikor azt mondom, hogy a feltámadás ereje megjelenik a hétköznapjaidban, akkor nem a levegőbe beszélek. Mélységesen mély bibliai üzenete van annak, hogy ez a bizonyos angyal nem megáll a sír bejáratánál, hanem egy laza mozdulattal, hanyag eleganciával elhengeríti a követ, mert neki nem annyira megterhelő, majd leül rá. Nem áll a bejáratnál, nem strázsál a bejáratnál, hanem leül a sír szájánál lévő kőre. Miért? Azért, mert nem csak a tanítványoknak volt szívettépő, és az egész bensőjüket és gondolkodás módjukat megrázó esemény Jézus halála, hanem a szellemvilág számára is. A mennyei világot is megrendítette az Isten fiának a halála. Mert csak nézték, ahogy az Úr, az Isten fia végigmegy azon az úton, amelyen keresztül elvégzi a mi megváltásunkat, de ahogy korábban Jób könyve kapcsán beszéltünk róla, a sátánnak a megtévesztése az egész mennyei világban az olyan jól sikerült, mivel ő volt az egész teremtett világnak az állam ügyésze, hogy az angyalok maguk sem tudták ezt hova tenni, hogy lehet az, hogy az államügyész hazudik, és az államügyész korrumpálódna, hát akkor mindennek vége van, és ezért aztán meg tudta téveszteni az angyalok egy harmadát úgy, hogy elhitték azt, amit mond. Abban a pillanatban vált nyilvánvalóvá egyszer s mindenkorra a láthatatlan világ, a mennyei szféra előtt, hogy a sátán hazudik, amikor ott látták Jézust a kereszten. Mert az Úrról, az Isten fiáról mindenki tudta, hogy ártatlan, hiszen ő az Isten. És hogyha ez a gonosz, a sátán, az ördög képes az Isten fiát a keresztre juttatni, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy hazudik. És ott minden angyal szeméről lehult a lepel, és megértették, világossá váltak az erőviszonyok, hogy a sátán, az ellenség, hogy az az angyal, aki eddig vezető pozícióban volt, az hazudik, és ki kell vetni a mennyből. De egészen addig ott álltak, felkészülve az angyali seregek, hogy Jézus megszabadítására jöjjenek. Hát nem véletlenül mondja nagypénteken, jobban mondva csütörtök este, az Úr nem véletlenül mondja a tanítványoknak, hogy tegyétek el a kardot, hát nem gondoljátok, hogy most tudnék 12 sereg angyalt hívni, hogy megmentsenek engem ettől az órától, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Ugye egy légió, egy sereg kb. 7000 főt jelentett a római hadseregben. 12-szer 7000 angyal jöhetett volna Jézus segítségére csak abban a pillanatban. És ezt nem csak úgy a levegőben mondja Jézus, hanem komolyan úgy is gondolja, hogy vissza kell tartani a mennyei seregeket attól, hogy engem megmentsenek. És a saját akaratom tartja vissza őket. Mert azt mondja Jézus, hogy az én életemet senki nem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra is, hogy visszavegyem. Miért üldögél tehát az angyal a kövön? Lehet, hogy már kicsit túlzás, de mégiscsak szerintem belefér az értelmezés keretébe, hogy még akár lógázhatta is ez az angyal a lábát. Miért ül a kövön, és miért nem áll? Azért, mert akkora a felszabadultság. Még a mennyben is felszabadulnak, amikor látják az Urat feltámadva. Hiába tudták. Tudták, hitték, hogy az Atya akarata igaz és mindig megvalósul. Hogy az Atya nem véd hibát. De amikor látják, hogy a halott Isten fia feltámad, és most már újra az a király, akit ők korábban ismertek, mielőtt kisbabaként testet öltött, akkor az egész mennyre, ahonnan ez az angyal jön, óriási nyugalom és békesség szakad. Ezért tehát a feltámadás erőt ad számodra a hétköznapokban arra, hogy mindig tudatosítsd magadban, hogy a nehezén már túl vagyunk. És ezt szeretném itt hagyni nektek, többek között, még megyünk tovább egy kicsit, de többek között ezt szeretném itt hagyni. Jézus pontosan tudja, hogy a szívünk hajlamos az aggodalmaskodásra. Meg se kérdezem, hogy ki az, aki szokott aggódni, mert zavarba ejtően kevés kéz lendülne az égbe. Jézus tudja, hogy a szívünk hajlamos az aggodalomra. Hát hogy ne aggódnánk, mikor pontosan úgy vagyunk, mint a 2 éves totyogós, mint hogy a kizárnák a kapunk kívülre. És kiabálja, hogy apa, apa, hogy kell ezt csinálni? Aztán valahogy mégis túlélne, de hát azért mégsem az, mint amikor otthon van és gondoskodik róla az apja, meg az anyja, tehát a szülei. Szóval már hogy ne aggódnánk, de Jézus mégis azt mondja a hegyi beszédben, hogy ne aggódjatok, mert ki tudná aggodalmaskodásával akár csak egy arasznyival megnövelni a termetét, csak egy kicsit meghosszabbítani az életét, így is érthetjük ezt. Senki, bízzatok bennem. Na ennek ellenére mégis sok-sok szorongás és aggodalom között telnek a hétköznapjaink, így van? A feltámadás ereje az, ami miatt az őskeresztények azt mondták, hogy az életünk egyik legnagyobb értéke az a mennybe vetett reménység. Az, hogy ez nem lesz mindig így. Mert hogyha ez, ami most van, még akkor is, hogyha azt mondod, hogy azért nem annyira rossz, mert mégsem Pakisztánban élünk rabszolgaként, és mégsem vályog téglát vetünk egész nap, kilátástalanul generációk óta. Ugye? Hallottunk erről egy évvel ezelőtt itt erről a szószékről. Tehát van nagyobb nyomorúság, mint amit nekünk át kell élni, bőven, de mégis, hogyha azt mondanád, hogy ezt az életet kell élni örökké, hát az elég kétségbeejtő lenne. Ezért aztán az őskeresztények azt mondták, hogy az egyik legnagyobb érték az életünkben, az egyik legfontosabb dolog, ami a fókuszunkban van, az a reménység, hogy nem marad ez mindig így. Azért, mert a nehezén már túl vagyunk. És szeretném, hogyha hitben csatlakoznánk ehhez. A mai fogyasztói kereszténység nem nagyon akarja elfogadni azt, hogy Krisztus követésével együtt jár a szenvedés is. Mert nem azt mondta Jézus, hogy megszabadítalak benneteket itt a földön minden fájdalomtól és nehézségtől. És olyan anyagi jólétet szakítok rátok már itt a földön, hogy abban nem lesz nehéz kibírni a mennyig. Hanem azt mondta Jézus, hogy ne féljetek, mert eljövök hamar, és hazaviszlek benneteket. És addig pedig mi az, ami megtart bennünket? Az a reménység, hogy nem lesz ez mindig így. És azért fogalmazok így, hogy az a nyugalom legyen a tied is, mint ami erre az, ami erre az angyalra ráült ott a kövön, lógázva a lábát, mert ez az angyal azt mondta, hogy a nehezén már túl vagyunk. Mert hogyha az Úr feltámadt a halálból, és legyőzte a halált, ami a legnagyobb ellenség, azt mondja Pál apostol, hogy ne lepődj meg azon, hogy a halál befogadhatatlan és fájdalmas, mert ez az ember legnagyobb ellensége. Ez az, amit még senki nem győzött le. Na most, hogyha Jézus legyőzte a halált, és elkezdi helyreállítani a világot, és a feltámadás ereje szívja össze a kettészakadt világnak a két felét, akkor a nehezén már túl vagyunk, és most szeretném bemutatni nektek, hogy mit ír a Biblia arról, hogy milyen hatalom van Jézus kezében, hogy végleg helyreállítsa ezt a világot. A Jelenések könyvében ezt olvassuk, mégpedig az 5. fejezet első 5 versében. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, ugye a Jelenések könyvében János ír arról, hogy mit lát a mennyben a világ utolsó szakaszával kapcsolatban, és azt mondja, és láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyisse a könyvet, és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és hogy beletekintsen. Mi van erre a tekercsre írva? Itt könyvnek fordítják, de ez egy jó nagy tekercs, amit egyik oldalán is elejétől a végéig, meg a másik oldalán is elejétől a végéig mindenhogyan teleírtak. Mi van ezen a tekercsen? A világ helyreállításának a terve. Az, hogy hogyan kell a bukott földet helyreállítani és újra egyesíteni a mennyel. Ez van a lepecsételt tekercsen. És Isten lepecsételte, és ezt a pecsétet csak azt tudja feltörni, akinek hatalma van arra, hogy véghez vigye a világ helyreállításának a tervét. Sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nincsen senkinek hatalom a birtokában, hogy helyre állítsa a világot. Ezt látja János, és ezért keservesen sírni kezd. De folytatódik a történet és az ige is, és így olvassuk, ekkor az egyik vén így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. Győzött, mert feltámadt az Úr Jézus Krisztus, és most fogja a lepecsételt tekercset, a világ helyreállításának a tervét, és elkezdi megvalósítani pontról pontra. A világ hátralévő idejéből tehát, a megváltás munkájában és abban, hogy helyreállítsa Jézus a világot, mennyi részünk van nekünk? Mondhatod hangosan is. Semmi. Nulla. Bele simulhatunk abba, hogy van valaki, mégpedig a mi Urunk és megváltónk, aki helyreállítja a világot, és hazavisz bennünket az újjáteremtett tökéletes világba. Mi a mi feladatunk? Kitartani hűséggel és reménységgel. Mert Jézus nem rejti vék alá az sem, hogy ebben az időben, a világ újjáteremtésének ebben az utolsó szakaszában, amit hagyományosan utolsó időknek nevezünk, és mi garantáltan abban élünk, mert a feltámadással elkezdődött az utolsó idők, sőt annak is a vége felé járunk, ebben az időben olyan cudar világ jön, hogy a szeretet sokakban meghidegül, nem csak egymás felé, hanem Isten felé meghidegül a szeretet. És ezért azt mondja Jézus, hogy de figyeljetek a szívetekre, mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nem mindenki üdvözül, és hogyha most ez a mondaton félelemmel tölt el, hogy nem mindenki üdvözül, akkor figyelj magadra, és foglak is hívni arra az ige hirdetés vége felé, hogy akkor ne maradj így, ne maradjon így az életed, Istentől elszakadva abban a bizonytalanságban, hogy nem tudod, hogy üdvösséged van-e, akkor ne menj el ma úgy, hogy ez nem biztos a számodra. Mert aki mindvégig kitart Jézus mellett, az üdvözül. Persze Istennek van hatalma arra, hogy megőrizzen benneteket. Erről is beszéltünk nagypénteken. De ha még nincs is kapcsolatod az Úrral, akkor nem tud megtartani. Úgyhogy az első dolog, amivel számot kell vetned, az az, hogy van-e kapcsolatom a feltámadt Jézus Krisztussal. És ezt hagyd, hogy most elérjen a szívedig. Hagyd, hogy ez egy picit fájjon, hogyha nem igaz rád. Az a jó, hogyha fáj. Ez a fájdalom tud megmenteni. A fájdalom egy jelzőrendszer a szervezetünkben arra, hogy valami nem jól működik. Hogyha úgy érzed, hogy ajjaj, valami bekapcsolt most bennem, mert nem tudom, hogy van-e üdvösségem, nem tudom, hogy nekem is van-e ott helyem a mennyben. Ha erre nem egy nagy kerek igen a válaszod, akkor beindult a bensődnek a jelző rendszere, hogy ezzel a dologgal foglalkozni kell. Mert ez nincs a helyén. És akkor foglalkozz vele még ma. A nehezén már túl vagyunk. Az a világ, amiben ma élünk, az nem más, mint egy gigantikus visszaszámlálás. Keresztényeknek sok-sok generációja élt ezen a földön előttünk, és adták tovább, hagyományozták ezt a reménységet, és az evangéliumnak az üzenetét. És most rajtunk a sor, hogy hitben kitartva átadjuk az üzenetet minél több embernek. Muszáj átállni erre az isteni gondolkodásmódra. Fel kell hagyni azzal, hogy az életünk legfontosabb dolga az a saját kis életünknek és egzisztenciánknak az építgetése legyen. Természetes módon ehhez hozzátartoznak azok a dolgok, amik az életünknek a fenntartásához hozzátartoznak. És nem is azt mondom, hogy ne csinálj jó dolgokat az életben, vagy hogy ne gyarapodj anyagilag. Ezek mind jó dolgok, és hogyha megtörténik az életedben, akkor adj érte hálát, meg adjál belőle másoknak is. De ne ez legyen az életednek a központi gondolata, ne ez határozza meg az életedet, hogy felépítem az életemet. Mert itt körülöttünk ezt csinálják az emberek. Úgy, hogy ezerrel tart az emberiség a semmi felé, a nagy szakadék felé. Belezuhan ez a vonat, amin kényelmesen és kellemesen üldögél az egész emberiség, és hogyha kívülről benézel ennek a vonatnak az ablakán, hogy elrobog a szemed előtt, akkor azt látod, hogy vannak, akik kedélyesen nevetgélnek, ülnek a büfékocsiban, iszogatják a borukat, a sörüket, kávéznak, a másik a hálókocsiban éppen lefekteti a gyerekét, jó étpuszit ad neki, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. A harmadik éppen dolgozik, előtte van a laptopja, és valamit lázasan ügyintéz, mert annyira fontos, hogy neki ezt még muszáj megcsinálnia. És te pedig kívülről látod, az Isten szemén keresztül, hogy ez a vonat bele fog zuhanni a szakadékba mindenkivel együtt, aki rajta ül. Ne az legyen az életed értelme és célja, hogy felépíted szépen a saját kis életedet. Mert ez elveszik, és elmúlik, és elpusztul. Krisztusért kárba veszni hagytam. És szemétnek ítélek mindent, hogy megismerjem őt és a feltámadása erejét. Ezt akard megízlelni, hogy milyen a feltámadás ereje. Hogy milyen a feltámadás ereje, amikor összehúzza a széttartó kapcsolataimat, amikor megmenti a szétszakadt házasságomat, amikor a személyiségemnek a széttartó részeit, amit én valahogy sehogy se tudok összefogni, azokat elkezdi összehúzni, és végül Krisztusban egybeforrasztani. Amikor azt érzékeled, hogy a feltámadás ereje révén a legnehezebb napokban is te valahogyan felkelsz. Amikor más már nem tud felkelni, akkor te az Úrhoz kiáltasz, és ahogyan Dávid írja, azt mondja, hogy az Úrhoz kiáltottam segítségért, és ő lehajolt hozzám, meghallgatta kiáltásomat, és, emlékeztek a téli táborra, kiemelt engem a sáros fertőből, a pusztulás gödréből, és sziklára állította a lábamat, és új éneket adott a számba, egy új megtapasztalás miatt. Ez a feltámadás ereje. Nem arról van szó, hogy leveszed az öltönyödet, és az ingeid alól kivillan a szuperhős jelvény, mint Clark Kentnél, hogy civilben Pafkó Tamás vagyok, egyébként pedig Superman. Mert időnként ez az elvárásunk önmagunkkal szemben, mint Krisztus követői, hogy hát igen, tudom, hogy Pál apostol Superman volt, nekem is valahogy azzá kellene válnom, de hát én nem vagyok hozzá elég erős, én megmaradok csak így önmagamnak. De tudom, hogy az lenne a nagy elvárás. Nem, nem, ilyen elvárás sohasem volt. Mert megfáradnak és meglankadnak az ifjak is, és a legjobbak is elfáradnak. De akik az Úrban bíznak, azok szányra kelnek, mint a sasok. Na ez a feltámadás ereje. Hogy amikor úgy érzed, hogy elfogyott az erőd, amikor úgy érzed, hogy elfogyott a hited, amikor úgy érzed, hogy elfogyott a lelkesedésed, amikor úgy érzed, hogy elfogyott az elköteleződésed az Úr iránt, akkor jön az Úr, és azt mondja, hogy a nehezén már túl vagyunk, innentől kezdve már csak a te kedvedért helyreállítom a világot. Te pedig figyelj csendben, és higgyél bennem, bízzál bennem. A feltámadás nyilvánvalóvá teszi, hogy van, aki megnyugodhat, és eddig erről beszéltem, de azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy van, akinek van mitől félnie. És erről a részéről kevesebbet szoktunk beszélni, de nem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk erről is, pont azért, hogy a belső emberednek a jelző rendszerét beindítsam. Hogy ne maradj abban az illúzióban, hogy rendben vagy, hogyha nem vagy rendben az Úrral. Mert nézzétek, mi történik a feltámadáskor az emberek két csoportjával. Az őrök az angyaltól való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. És azért képzelj el akkora félelmet, ami úgy megbénít, hogy úgy néztek ki ezek az őrök, mintha meghaltak volna. Nem egy kicsit megrettentek, hanem amikor eljutott a tudatukig, hogy itt mi történik valójában, akkor olyanná váltak, mint a halottak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal, ti ne féljetek. De ebben a felszólításban benne van az is, hogy de ti pedig őrök, ti féljetek. Tehát a feltámadás nyilvánvalóvá teszi, hogy van, aki megnyugodhat, az, akinek az élete el van rejtve Krisztusban. Az, aki tudja magáról, hogy üdvössége van. És az megnyugodhat, és ráülhet az angyal mellé a kőre, és azt mondhatja, hogy Jézus kezében jó helyen van a világ, és az én életem helyreállítása. De aki nem tud odaülni a kőre, na annak van mitől félnie. Egyébként Pál apostol ezt ismétli meg a római levél első fejezetében, amikor azt mondja, Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Tehát Isten most is, ebben a pillanatban is azt mondja, hogy ha valaki útjába áll az én igazságomnak, és az útjába állás az azt jelenti, hogy nem fogadod el, hogy Krisztus meghalt, érted, és hogy ez a világ elmúlik és elpusztul, de Krisztusban én hazaviszlek és megszabadítalak, és helyed lesz az újjáteremtett tökéletes világban. Aki ezt nem fogadja el, az szembe megy az Úr akaratával, ami az igazság. Isten most is ezt mondja. Amit én teszek, az csupán az, hogy ezt kihangosítom, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen. Isten haragszik az emberre. Ezt a haragot engeszteli ki Krisztus a kereszten. Ahogyan Pál azt mondja, hogy gyertek az Isten irgalmára, kérlek benneteket, hogy gyertek és béküljetek meg az Istennel. És mi, mint a béke követei azt mondjuk, hogy gyertek és béküljetek ki az Istennel, hogy ne maradjatok a harag alatt, mert azt mondja Jézus, hogy aki a harag alatt marad, az elkárhozik, az elveszik. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. De aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Vagyis az Isten haragja rajta marad. Úgyhogy a feltámadás nyilvánvalóvá teszi, hogy van, aki megnyugodhat, de van, akinek van mitől félnie. És kérlek, hogyha egy picit is felmerül most benned, hogy lehet, hogy nekem van mitől félnem, akkor ne menj el ma úgy, hogy nem hoztál egy döntést Krisztus mellett, hogy ne legyen mitől félned, hanem 100%-osan biztonságban érezd magad, hogy nekem van helyem az újjáteremtett tökéletes világban, hogy nekem van helyem a mennyben. És végül a menny, és azért nem csak azt mondom, hogy Isten, vagy az Úr, vagy az Atya, vagy Jézus, hanem úgy fogalmazok, hogy a menny, hogy érzékeljük, hogy itt egy egész társadalom, egy egész világ áll mögöttünk. A menny név szerint tud rólad, ha Krisztushoz tartozol, és tovább akar vezetni Isten világának a megismerésében. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. Látjátok? Az asszonyoknak volt egy elképzelése arról, hogy mit fognak csinálni. Az volt az elképzelésük, hogy hát ha már nem úgy alakultak a dolgok, mint ahogy mi terveztük, akkor legalább adjuk meg a mesternek a méltó végtisztességet, és balzsamozzuk be a testét, amit szombaton nem tehettünk meg. Volt egy elképzelésük Jézusról, és ahhoz mérten rendezték be az életüket. De az angyal azt mondja, hogy Jézus, akiről nektek van egy elképzelésetek, ő más. Nincsen itt, úgyhogy hagyjátok a balzsamokat, hanem gyertek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. Az angyal, a menny tovább viszi ezeket az asszonyokat Jézusnak a megismerésében, és úgy mutatja be nekik Jézust, ahogyan addig még nem ismerték őt, mint feltámadt Urat. És aztán miután megismered az Urat máshogy, mint ahogy addig ismerted, azt mondja az angyal, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül. Tehát miután jobban megismered az Istent, és mögötted áll az egész menny, és tovább vezet, és tud rólad, mert az angyal, bár itt konkrétan nem nevezi nevén a két Máriát, de hát mégiscsak abban, hogy ti ne féljetek, abban benne van az, hogy hát a mennyben nekem elmondták, mint küldöttnek, hogy jönni fog a két Mária. Úgyhogy én titeket ismerlek. A mennyben tudnak rólatok. Név szerint ismernek benneteket, és Isten azt akarja, hogy menjetek tovább az Isten megismerésében. Van egy érdekes összefüggés, és ezzel szeretném zárni. Az első tanítványoknak az volt a nehéz, hogy a feltámadást, hogy Jézus halálát beillesszék a Jézusról szóló elképzeléseikbe. Ugye Péter mondja ezt hangosan, hogy Uram, az nem történhet meg veled, hogy te meghalsz. Az első tanítványoknak azt volt nehéz beilleszteni a Jézusról alkotott elképzeléseikbe, hogy Jézus elmegy, hogy egyszer majd nem lesz itt velünk. Az, hogy meghal, aztán meg azt, hogy nem lesz itt velünk úgy, mint az előző három évben. A ma tanítványainak, a ma keresztényeinek azt nehéz beilleszteni a Jézusról alkotott elképzeléseinkbe, hogy tényleg visszajön. Az ős keresztényeknek azzal kellett szembesülni ott az első tanítványokkal, hogy Jézus nincs többé velünk. Mi meg annyira hozzászoktunk az előző 2000 év során, hogy Jézus nincs itt, hogy azt nehéz elképzelni, hogy tényleg visszajön. De nekünk ahhoz kell beállítanunk az életünket, hogy fogy az idő. Hogy Jézus tényleg visszajön. És lehet, hogy nem több száz év van már eddig, vagy addig, hanem lehet, hogy néhány tíz, de még az is lehet, hogy néhány. Nem néhány tíz, hanem néhány év. És higgyétek el, hogy teljes lelkipásztori felelősségemmel és bibliai ismeretemmel mondom ezt nektek. Nem ijeszgetésből, hanem azért, mert ez az a hely, ahol a szentek felkészülnek a szolgálat végzésére. És hogyha a szentek nincsenek képben azzal, hogy Jézus valósággal visszajön, akkor ott milyen felkészülés lesz? Mennyire lesz benned erőteljes a sürgetés, hogy menjetek el, és mondjátok meg, hogy feltámadt? Hogyha egyébként nem az az életed valósága, hogy az Úr Jézus visszajön, lehet, hogy néhány éven belül. Na ehhez tessék beállítani az életedet. Ez legyen az életednek, meg a fókuszodnak a középpontjában. Mert amennyire valóságos volt, hogy Jézus mondta a tanítványainak, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, ott az emberfiát elfogják, megkorbácsolják, megverik, leköpik, és keresztre feszítik, de harmadnapon feltámad, és ezt mondta, és mondta, és mondta. A tanítványok meg nem hallották, és nem hallották, és nem hallották meg. Nem azért, mert a fülük ne lett volna nyitva, hanem mert a szívük, meg az értelmük nem volt erre kész. És megtörtént. Megtörtént az, amit Jézus mondott. Na most, kedveseim, úgy ment el az Úr, hogy azt mondta, hogy eljövök hozzátok, és haza viszlek benneteket, mert azt akarom, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Akkor mennyire biztos, hogy ez meg fog történni? Hát pont ugyanannyira. Úgyhogy ne legyen csukva a fülünk, ne legyen zárva a szemünk, ne legyen tompa a szíved. Félelmek, kétségek és örömök között vezet az út haza a mennybe. De a feltámadás stabilitását semmi nem tudja elvenni tőled. Nézzétek, azt olvastuk, hogy az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak. Félelemmel és nagy örömmel. Aztán Máté evangéliumának a legvégén ezt olvassuk. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Milyen szép lenne, ha ez lenne a vége, de nem ez a vége, hanem az, hogy némelyek azonban kételkedtek. El tudod ezt képzelni? Hogy lehet az, hogy a mester feltámad? Láttad a saját szemeddel? Elmész oda, ahova mondta? Ő megjelenik ott. És akkor azt mondja, lehet, hogy ez nem is Jézus. És ez a 11 tanítvány. De Jézus nem ront rájuk, nem tolja le őket, hanem azt mondja, hogy figyeljetek, ez az élet, ez ilyen lesz. A feltámadásban hisztek. Így van. Tegye fel a kezét az, aki hiszi, hogy feltámad a halálból a halála után. Tegye fel a kezét. Halleluja! Jó magasra! Még egyszer, jó magasra! Feltámad az Úr! Valóban feltámad. Így van. Amen. Na most. Ez a feltámadásnak a reménysége. Ez a feltámadás stabilitása. Szokott olyan lenni, amikor mégsem ennyire stabilnak érzed magad, mint ahogy most emelted a kezedet? Nem az üdvösségedben, hanem hogy mégsem ilyen dicsőséges, meg örömteli mindig. Nem baj. Nem baj. Mert hogyha az asszonyok, akik éppen azt látták, hogy tényleg feltámadt az Úr, az öröm mellett még féltek is. Ha a tanítványok, akik a két szemükkel látták, hogy feltámadt az Úr, még kételkedtek is, és Jézus nem mondja azt nektek, hogy jó, akkor arra tessék elfáradni a pokolba, ott vezet az út. Hanem azt mondta, hogy nem baj, hogy ti féltek időnként, meg kételkedtek időnként, én azért közben helyreállítom a világot. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ti pedig menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Néha félelmek között, néha kétségek között, de én stabil vagyok. Amen. Hát erre hívlak benneteket, hogy így imádkozzunk, és aki pedig nem tette fel a kezét, mert nem 100%-osan biztos abban, hogy üdvössége van-e. Most arra kérem a dicsőítő csoportot, hogy gyertek, és énekeljétek el az első éneket újra, és miközben ez az ének hangzik majd, én oda fogok menni hátra az üvegajtóhoz, és hogyha valaki most szeretné kifejezni, hogy ő kész követni az Urat, akkor szeretnék vele imádkozni, és a többit pedig majd megbeszéljük a továbbiakban. De hogyha felmerült benned, hogy én nem akarok üdvösség nélkül elveszni, akkor gyere kérlek, és csak azt jelez nekem, hogy Tamás, engem ez érdekel. És szeretnék veled és érted imádkozni, és a többit meg megbeszéljük, hogy hogy folytatódik Krisztus követésének az útja. Gyertek, álljunk fel, most imádkozunk, aztán dicsérjük az Urat, és közben várom azokat hátul az üvegajtónál, akik szeretnének Krisztus követése útjára lépni.